Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Színház.
December 8-án mutatja be a 20. évfordulóját ünneplő Centrál Színház a Fekete Péter című magyar klasszikust. Ez volt a színház első premierje. A 30-as évek Budapestjén játszódó Megejtő mesében egy balek és egy tőzsde cápa körül bonyolódnak az események, és persze mindenbe beleszól a szerelem. Most Puskás Samu rendezésében Magyar Attila, Básti Juli, Martinovics Dorina, Fehér Tibor, Alföldi Róbert és Balla Eszter főszereplésével láthatjuk ezt az örökzöld darabot. Az előadás különlegessége, hogy Básti Juli és Alföldi Róbert most először játszanak egy színpadon. Bár a Fekete Péter műfaját tekintve mese, alapszituációja igencsak aktuális ma is. A jóképű tőzsdecápa találkozik a világ legnagyobb balekjával, aki bármihez ér, összeomlik, kész katasztrófa. Mi lehetne hát jövedelmezőbb befektetés, mint részvénytársaságot alapítani a pekhiére? Az üzlet beindul, de közbe szól a szerelem. A dörzsölt úriember és a lúzer is találkozik a nagy ővel. A megejtő szerelmi kergetőzést örökzöld slágerek tarkítják, és a fináléban már boldog párok szorongatják egymás kezét. 20 évvel ezelőtt ez a darab alapozta meg színházunk sikerét, ezért azt gondoltuk, hogy a kerek évforduló alkalmából ismét műsorra tűzzük. A repertoár kialakításakor a Világszínház legfrissebb sikereinek bemutatása mellett örömmel törekszünk arra, hogy magyar klasszikusokat is lásson nálunk a közönség. A Fekete Péter ráadásul egy család minden tagja számára élvezetes előadás, mondta Puskás Tamás igazgató.
Irodalom.
Először adták át a Tegnap Ma irodalmi portál díjait. Elismerésre és főhajtásra méltó az a kezdeményezés, amit Döme Barbara és Király Farkas a Tegnap Ma portállal csinál. Felismerték azt, hogy van egy hiátus ebben a szakmában, mégpedig az, hogy hosszú távon és szisztematikusan rögzítsék a kortárs magyar írókat, költőket hangban, képben, alkotásaikkal együtt. Az ő kitartó munkájuknak köszönhetően összeáll egy olyan archívum, nemzeti közkincs, amit nem csak mi magunk fogunk használni, hanem reménységünk szerint az utókor is, hangsúlyozta Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke, a Tegnap Ma irodalmi és kulturális portál díjátadó gáláján. A portált 2 éve alapította és indította útjára Döme Barbara író és Király Farkas, József Attila díjas író, költő. Az általuk megálmodott irodalmi díjat most először adták át. A díjazottak személyére a Magyar Írószövetség és a határon túli írószervezetek tettek javaslatot. Ennek alapján az elismerést Zsille Gábor, József Attila díjas költőíró, műfordító és Nagy Erika felvidéki magyar író kapta irodalom szervezői tevékenységéért, hangsúlyozták az alapító főszerkesztők a gála esten. Azt is elmondták, hogy a Tegnap Ma portálon jelenleg mintegy 200 kisfilm érhető el, amelyeken kortárs magyar írók, költők saját alkotásaikat adják elő, és ez az archívum folyamatosan hetente 2 videóval bővül. A szerzők között számos Kossuth, Magyarország babérkosszorúja és József Attila díjas szerző megtalálható, de a fiatal feltörekvő tehetséges alkotók is szerephez jutnak. Az alapító főszerkesztők úgy vélik, hogy nem csak egy fontos és egyedülálló irodalmi archívumot építenek, de kortörténetit is, hiszen az alkotásokon keresztül a jövő nemzedéke széles spektrumú képet kap majd arról, mi zajlott az adott korszakban Magyarországon. Fontos cél továbbá, hogy a fiatalokat a kisfilmeken keresztül rávezessék az irodalom az olvasás szeretetére. Az alapítók oktatási segédanyagként is ajánlják a Tegnap Ma portált. Elmondták, hogy az elmúlt 2 esztendőben bejárták a Kárpát-medencét Budapesttől Erdélyig, felvidékig és délvidékig, hogy minél több emberrel megismertessék a kortárs magyar irodalmat, és ezáltal ápolhassák és életben tarthassák a magyar nyelvet.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Luca napi fortélyok, avagy hogyan leplezzük le boszorkány ismerőseinket. A Luca napot december 13-án ünnepeljük, eredete azonban valószínűleg a téli napfordulóhoz, december 21-éhez köthető. A ma használt úgynevezett Gergely naptár bevezetése előtt ugyanis 13-ára esett az év legrövidebb napja. A nevét Szent Lúciáról kapta, aki az 5. században élt és halt mártír halált keresztény hitéért. Neve egy ponton valószínűleg összemosódott a fény, azaz a lux szóval is tiszta jelete miatt. Az ünnep legszórakoztatóbb része talán a boszorkány vadászat. A hiedelmek szerint ugyanis az év ezen napján leplezhetjük le a legkönnyebben a köztünk élő vasorrú bábákat és társaikat. A szokás legfontosabb része természetesen a lucaszék elkészítése. A kis sámlit 12 napon keresztül kellett faragni 7 más-más fafajtából álló darabból. Stabilnak kellett lennie, mivel célja, hogy karácsonykor az éjféli misén erre felállva a férfiak megláthassák a boszorkányokat. A templomból kijöjve aztán gyorsan el kellett szelelniük, nehogy ezek a gonosz nők széttépjék őket. Zsebükből mákot kellett szétszórniuk, hiszen a boszorkányoknak ezt valamiért muszáj volt felszedniük, és addig sem üldözhették tovább az őket lebuktatókat. Hazaérve fokhagymát kellett dugni a kulcsjukba, egy kést a bal ajtófélfába vágni, a söprűt pedig keresztbe állítani, hogy a család bebiztosítsa magát a rontások ellen. Éjszaka aztán tűzre kellett vetni a lucaszéket, ezzel maguk a boszorkányok is elégtek. Aki nem bajlódna az ácsolással, de szeretné lebuktatni a környék boszorkányait, elég, ha egy ostort vásárol. Az ostor zsinegén minden nap egyet kell csavarni, majd karácsony éjjelén jó erősen pattogtatni. Ez a hang odavonza majd a varázslényeket, akiket aztán mindenki a saját vérmérsékletének megfelelően kergethet el.
Fesztivál.
December 8-a 9-én rendezik meg a 14. Gyulai Méz és Mézes Kalács Fesztivált, ahol a hagyományoknak megfelelően idén is kiosztják az év kiváló magyar méze verseny elismeréseit. A rendezvény fő célja a kezdetekkor, amikor még egy kis magánházban rendezték meg a fesztivált, ugyanaz volt, mint ma. A méz népszerűsítése. Sokat léptek előre a téren, néhány éve a vásárlók csak az akác és a vegyes mézet keresték, a repceméz például eladhatatlan volt, mára azonban azt is sokan keresik, írták. Hozzátették, az évek során mintegy 50-70 dekagrammal 1 kg körülire nőtt az egy főre eső éves átlagos mézfogyasztás Magyarországon. Árgyelán János, az egyik főszervező elmondta, a rendezvény sajátossága, hogy egyszerre szól a közönségnek, őket mézkóstolókkal és vásárral várják, ezzel párhuzamosan szakmai programokkal, előadásokkal is készülnek a méhészeknek. A látványos közönségnek szóló programok között szerepel a Méz Lovagrendek Tóth Komlósi fúvós zenekarral kísért fáklyás felvonulása pénteken. Szombaton méhészeti vásár lesz a művelődési házban, ahol nem csak az összes hazai fajta mézet meg is lehet kóstolni, szombaton pedig kihirdetik az év kiváló magyar méze verseny eredményeit, amelyre idén csak nem 400 minta érkezett.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy ember Istenhez imádkozik. Uram, szeretnék valamit kérdezni tőled. Csak tessék, mondja az Úr. Igaz, hogy neked 1 millió év csupán egy pillanat? Igen, ez így van. És mit jelent számodra 1 millió dollár? Az nekem csak egy penny. Akkor Uram, kérdezi az ember, kaphatnék egy pennyt? Persze, egy pillanat. Ez egy vicc a másfél százból, egy új kötetből, a relativitással foglalkozó fejezetből, a könyv címe Platón és a kacsacsőrű emlős bemegy a bárba, és az alcíme Filozófia a viccek tükrében. Thomas Cathcart és Daniel Klein rendhagyó filozófiai kalauzokat azoknak szánják, akik csak azért nem vettek idáig bölcseleti műveket a kezükbe, mert túl elvontnak vélték a témát. Vendégem a kötet fordítója, aki egyébként az eredeti amerikai könyvre rátalált, Kovács Zoltán, és a fordításban, szerkesztésben közreműködő Verestúj Nárcisz. Induljunk azzal, kik azok, akik ezt a különös könyvet összehozták.
Azt kell tudni a szerzőpárosról, Thomas Cathcartról és Daniel Kleinről, hogy ők nem professzionális filozófusok. Kleinről biztosan tudom, hogy ő a Harvard College-ra járt, tehát az egyetemre már nem. A szerzőtárs viszont tanult a Chicago University-n tovább, de aztán minden mással foglalkoztak, csak nem professzionális egyetemi tanítással találkoztak, és a két szellemes ember összeadta, amit tudott, és létrehoztak egy kedves ismeretterjesztő filozófiai könyvet. Tehát ismeretterjesztő, ami azt jelenti, hogy tanult emberek, tehát akik ismerik a filozófiát, rálátnak a problémákra, úgy tálalják, hogy az egyszerűbbnek nevezett olvasó is megérthesse, nem mennek nagyon mélyre. Nem filozófia történeti szerkezetet választottak, hanem analitikus közelítés, tehát a filozófia különböző disziplináit, területeit veszik, tehát metafizika, logika, ismeretelmélet, etika, vallásfilozófia, az egy nagyon jó rész ebben a könyvben. És az ott felmerülő problémákat röviden bevezetik, majd egy-két nagyon jó viccel illusztrálják, egy-két helyen elemzik is a vicceket.
Mi az, ami összeköti a filozófiát a viccekkel?
Úgy látom, hogy a mélyben az az egzisztencialista nézőpont hordozhatja a legjobb magyarázatot, hogy az ember nemet mondó élőlény, hogy Sartre-t így szabadon idézzem, tehát mindig el tud képzelni mást is, mint ami van. Ez megjelenhet akár valamilyen megtérésben, vagy egy új filozófiai rendszer kialakításában, amelyik bővebben, mélyebben tárgyalja a létező világ problémáit, valamilyen megoldást ad, de megjelenhet csak kérdező módon, mint a legtöbb művészeti irodalmi alkotásban, és megjelenhet úgy, mint a viccben vagy a komikumban általában, hogy azért eltávolít az adottól, de nem tesz lehetővé nagyon mély reflexiót az adottra, és a nevetéssel meg hamar meg is oldja a felkeltett feszültséget. De benne van a probléma az irodalmi alkotásokban, vagy tágabb értelemben a kérdező műalkotásokban, és ez valóban összeköti a reflexív, fogalmi módon dolgozó filozófiát a humorral.
Ami laikus olvasóként fölmerül az emberben, az, hogy mennyire pontosnak érzi a vicceket így. Tömören, néhány mondatban ott van ez a probléma, amiről lehet, hogy tanultunk, és lehet, hogy nem is gondoltunk rá, hogy ez ezzel összefüggésben van.
Mivel én nem filozófia felől közelítek, engem maguk a viccek fogtak meg az anyagból. Egyrészt az, hogy tényleg mások, mint amit mi így a pesti vicc szférájában így megszoktunk, meg hát én mondjuk évtizedek óta azt se hallok már. És ilyen érdekes műfajok vannak, meg mint egykori néprajzosként nagyon élveztem, hogy kiderült, hogy vannak ilyen érdekes vicctípusok az Egyesült Államokban, hogy az utazó ügynök vicctípus. Nagyon komoly példákkal az interneten, és ilyen metta vicceket hoztak létre belőlük, ebből is szerepel egy a könyvben. Mm. Tehát így vicc anyag tekintetében nagyon érdekes, nagyon jó, és ami fontos, hogy a tanításban jól lehet használni. Tehát, hogy aki középiskolásoknak, vagy fiatal felnőtteknek, mondjuk egyetemistáknak akar filozófiát tanítani, az így vonzóvá tudja tenni az egész tárgyat, mert maguk a viccek felkeltik az érdeklődést, ott van a nevetés, tehát nem is nagyon lehet elaludni az órán mondjuk, és meg is maradnak. Meg hát, ha tovább akarja adni az ember, akkor jó is, hogyha még egyszer elolvassa.
Azt kérem mindkettőjüktől, hogy mondják el, hogy melyik volt a kedvenc részük. Nyilván mind a hárma más iránt érdeklődünk, és meg tudjuk mutatni, hogy milyen típusú viccek, milyen elmélethez hogyan passzoltak.
Nekem az aktualitása miatt a társadalom és politika filozófia. Ez a természeti állapot alfejezet, és összesen két hosszabb bekezdésből és két viccből áll.
Nincs ez túlbeszélve.
Hát ez egy elég messzevezető téma, tehát ahhoz képest tényleg kevéssé van tárgyalva. Tehát az emberben lévő kettősége a természeti, biológiai és a civilizációs énünk között. Ugye hát ez, ők nem említik a fogalmat, de nyilvánvaló, hogy a poszthumán irányzatok azok sokkal mélyebben foglalkoznak ezzel a problémával, netán úgy, hogy akár a civilizációs énünk ellen érvelnek. A vicc önmagáért fog beszélni, szerintem. Hallgassuk meg.
Egy vadon élő nyulat csapdába ejtettek, és az Országos Egészségügyi Intézet laboratóriumába vitték. Ott összebarátkozott egy olyan nyullal, aki már a laborban született, és ott is nőtt fel. Egy este a vadnyúl észreveszi, hogy nincsen rendesen bezárva a ketrece, és úgy dönt, hogy megszökik. Hívja új barátját is, tartson vele. Az eleinte húzódozik, mert soha nem járt még a laboratóriumon kívül, de végül a vadnyúl meggyőzi. Miután kiszabadulnak, a vadnyúl így szól. Most megmutatom a harmadik legjobb helyet, és elviszi a barátját egy salátaföldre. Miután jól laknak, azt mondja a vadnyúl, Most megmutatom a második legjobb helyet, és elmennek egy répamezőhöz. Miután répával is jól laknak, a vadnyúl azt mondja, most megmutatom a legjobb helyet, és elviszi a labornyulat egy nőstényekkel teli nyúlkertbe. Ez maga a mennyország, szakadatlan szeretkezés egész éjszaka. Ahogy hasadozik a hajnal, a barátja hirtelen bejelenti, hogy visszamegy a laboratóriumba. Hogy? Kérdezi a vadnyúl. Megmutattam neked a harmadik legjobb helyet a salátákkal, a második legjobb helyet a répákkal, és a legjobb helyet a hölgyekkel. Miért akarsz visszamenni? Nem tehetek róla, mondja a másik, majd meghalok egy szál cigiért.
Miért tetszett ez?
Azt hiszem azért, mert ott marad a végén az, hogy így, úristen, ezen el kell gondolkodnom, hogy egy ilyen helyzetben miért választjuk mégiscsak a rabságot. Tehát, hogy menthetetlenül elkezdem így antropomorfizálni, vagy így magunkra alkalmazni, mert hát nyilvánvaló, azt így rögtön érzi az ember, hogy bizonyos helyzetekben így viselkedik, mint a labornyúl. Tehát ott maradunk benne a kis kényelmes rabságunkban, és így ignoráljuk a szabadság adta lehetőségeket.
Én nekem a relativitással foglalkozó volt a kedvencem, mert hát abban találtam meg azokat a vicceket, amik klasszikus viccek.
Mike, az autópályáról hívlak az új mobilomról. Légy óvatos, Pat, most mondták a rádióban, hogy egy őrült rossz irányba hajt a strádán. Még hogy egy, itt mindenki szembe jön.
Itt különben fordítás technikailag azért megegyezném, hogy itt vitatkoztunk azon, hogy a magyar nyelvben használatos viccformát alkalmazzuk-e, és végül úgy döntöttünk, hogy pont azért nem, mert így talán picit szokatlanabb szöveget hallunk.
Ráismerünk a viccre, tudjuk, hogy melyikről van szó, de nem viszi el a szokás a figyelmünket.
Abszolút relativitásnál. A hadihajó őrszeme fényt vesz észre a tengeren a hajó előtt. A kapitány utasítja, hogy jelezzen a másik hajónak, azonnal változtasson irányt 20 fokkal. Megjön a válasz. Inkább maguknak tanácsos irányt változtatni, de azonnal. A kapitány méregbe gurul, és ezt az üzenetet küldi. Itt a kapitány. Mindjárt összeütközünk. Azonnal térjen ki 20 fokkal. A válasz. Másodosztályú matróz vagyok, és nyomatékosan kérem, hogy változtasson irányt. A kapitány már magán kívül van a dűtől, és azt üzeni. Én egy hadihajó vagyok, én meg egy világító torony.
Verestúj Narcisszal és Kovács Zoltánnal beszélgettünk egy különös könyvről, amelynek címe Platon és a kacsacsőrű emlősbe megy a bárba. Thomas Cathcart és Daniel Klein könyve a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.